Tehát lehet-e bízni Istenben és az ő igazságosságában akkor is, ha maga is pártot foglal a viszályban, és maga buzdítja szemtelenségre a semmire kellő ifjat undok álmok által? Az álmok ellen semmit se tehetünk, kiáltott szenvedőn úgy, hogy hangja elvékonyult, ha Istentől valók, és úgy rendeltetett, hogy meghajoljunk. De az álmodó ellen tudunk tenni, sövített föl Gád maga is kínzott mellel. Hogy az álmoknak ne legyen többé gazdája, tette hozzá Áser, és ne tudják, hogyan váljanak igazzá. Ez azt jelentette volna, felelte Ruben, hogy ekként Isten ellen cselekszünk. Mert mindegy, hogy az álmodó ellen támadunk-e föl, vagy Isten ellen, ha az álmok tőle erednek. Múlt időben beszélt. Nem azt mondta, azt jelentené, hanem azt jelentette volna, annak jeléül, hogy ez a lehetőség már el is van vetve. Utána Dán szólalt föl, mondván: hajátok, testvéreim, és figyeljetek szavamra, mert Dánt kígyónak és viperának nevezik, és némi nemű éles elméjűsége miatt alkalmas a bírói tisztre. Kétségtelen, és Rubennek igaza van, aki bosszút áll az álmodón, hogy álmai gazdátlanok és ekként tehetetlenek legyenek, természetesen kiteszi magát az önkényeskedők haragjának, és fejére idézi az igazságtalanok bosszúját, ez tagadhatatlan. De ki kell tennünk magunkat ennek, mondja Dán, mert el sem lehet gondolni, mi lenne rosszabb, vagy akár csak olyan rossz is, mint az álmok teljesedése. De az önkény ebben az esetben semmiképp sem teljesíthetné be őket, és akárhogy is tombolna és dühöngene, hiába keresnék az álmok álmodójukat. Befejezett tényeket kell teremteni, erre tanít a történet. Nem szenvedette Jákob is egyet más csalásáért, és bizony Lábán szolgálatában nem fizetett nevetéssel Ézsau keserű könnyeiért. Nos, kiállta mégis, mert a legfőbb előny nála volt, az áldás, amelyet ellopott és biztonságba helyezett, és nem lehetett Isten, aki ellene tegyen a legjobb akarattal sem. Könnyeket és bosszút kell szenvedni a jóért, mert amit elcsentek és biztonságba helyeztek, az nem jön többé vissza. Szavai, melyek oly éles elméjűen kezdődtek, itt megzavarodtak. De Ruben megfelelt, és különös volt látni a bika erejű férfi sápadságát. Szóltál, Dán, és most hallgass. Mert elvonultunk az atyai tűzhelytől, és megváltunk tőle. Ami felbosszantott bennünket, biztonságban van ott a messzeségben, és biztonságban ülünk mi is Datánban, 5 napi járóföldre onnan, ez befejezett tény. Erre is ezek után, a beszédek után mindnyájan lekókasztották fejüket mélyen alá, csak nem térdük közé, mely magasra nyúlt, mivel sarkukon ültek, s önmaguk baroskadva kuksoltak a hamu körül, mint 10 kéve fájdalom. Józsefet a kútba dobják. Ekkor történt, hogy Áser, Zilpa fia, búbánatában is kíváncsian kisandított kissé térde fölött, és szemét végigjártatta a tájon. És távol a napvilágban, mintha ezüst villám cikázását látta volna, amely eltűnt, de rögtön újra fölvillant, és amikor jobban odamerett, 2 és még több villámot is látott, amelyek egyszerre, egyenként, másszor egyszerre csillantak meg különböző pontokon, de közel egymáshoz. Áser oldalba lökte Gádot, édes testvérét, aki mellette ült, és ujjával a lidércre mutatott, hogy segítsen kiokosodni rajta. És amint ott vizsgálódtak, szemük fölé emelték kezüket, és fintorgásokkal tanácskoztak, a többieket is figyelmessé tette nyugtalanságuk. Azok is megfordultak, akik háttal ültek a messzeségnek, egymás pillantását követték, és abba az irányba fordult az egyik is, amerre a másik tekintete járt, míg valamennyi fő föl nem emelkedett, és mind együtt fürkészve nem nézte az alakot, aki egyre közelebb jött, s akin reszketve csillámlott valami. Egy ember jön és csillámlik, szólt Júda. Egy idő múlva pedig, miközben figyelve várták, hogy az alak nagyobbra nőjön, így felelt Dán: egy ifjú inkább. És ebben a pillanatban a 10 barna arc valamennyi egyszerre oly fakó lett, amilyen Ruben volt már az előbb, és szívük vadul iramló egyforma ütemben vert, mint a dobok, úgy, hogy a lélegzet visszafolytó csöndben szinte hallatszott az üres dobogás tompa koncertje. József jött a síkságon által, tarka ruhában, koszorúval a fátyol csukja fölött, és egyenesen feléjük tartott. Nem akarták hinni. Ott ültek, hüvelyküket arcukba nyomva, ujjukkal szájuk előtt, könyöküket térdre támasztva, és öklük fölött dülledő szemmel meredtek a közeledő tüneményre. Azt remélték, álmodnak, és ugyanakkor féltek is ettől. Néhányan ijegységükben és reménykedésükben még nem is akartak a valóságra ébredni, amikor a jövevény már oly közelből mosolygott rájuk, hogy nem lehetett többé semmi kétség. Igen, igen, üdvözlet, testvérek! Szólalt meg József hangja, és a fiú elébük lépett. Hihettek szemeteknek, kedveseim. Én jöttem atyám helyett, Hulda, a szamár hátán, hogy számot adjatok nekem, és hogy... Zavarodottan akadt el. A testvérek ott ültek szótlanul és mozdulatlanul, s rámeredtek félelmetes, elvarázsolt csoportozatban. Amint azonban ott ültek, jól lehet nem volt sem napkelte, sem napnyugta, amely arcukat megfesthette volna. Ezek az arcok oly vörösek lettek, mint a fák csavaros törzsének háta, vörösek, mint a sivatag, sötétvörösek, mint a csillag az égen, és szemük, mintha nyomban vért fröcskölt volna. József hátra lépett. Ekkor dörgedelmes üvöltés harsant föl, az ikrek bikabőgése megreszkedtette a beleket, s elnyújtott kiáltással, mely mintha egy folytogatott torokból tört volna föl, s a dű, a gyűlölet és a fölszabadulás kétségbe esetten újjongó achjával ugrott föl mind a tíz, vad egyszerre szökkenéssel, s a fiúra rontott. Ráestek, mint kiéhezett farkasfalka a zsákmányra, vérbe vakult vágyuk nem ismert megállást és megfontolást, úgy látszott, mintha legalább 14 részre akarnák tépni. Lelküknek mélyén csak ugyan ez az ösztön volt most az uralkodó, tépni, széttépni, letépni. Levele, 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 süvöltötték zihálva, s mindnyájan a ketonetet gondolták, a képekkel hímzett ruhát, a fátyol köpenyt, ezt akarták letépni, noha tülekedésben nem volt könnyű. Mert a ruha jól rá volt csavarva a fiúra, fején és vállán megerősítve, és a testvérek túlságosan is sokan voltak egy tetre, útjában voltak egymásnak, egyik a másikat löpte el a közöttük röpködős, bugdosó, vadul, agyabugyált fiútól, és egymást találták a neki szánt ütésekkel, amelyekből persze még mindig épp elég jutott rá is. Az orravére nyomban elerett, és félszeme kékké duzzadva bedagadt. A nagy fölfordulást használta föl Ruben, aki szintén közöttük volt, kimagasodva csapatból, s maga is velük üvöltött levele-levele, együtt ordított a farkasokkal. Úgy tett, mint azok tesznek mindenkor, akik egy zabolátlan tömeget akarnak valamiképpen féken tartani, s hogy az eseményekre befolyással lehessenek, tüntető hévvel vesznek részt a rosszban, hogy a még rosszabbat elkerüljék. Úgy tett, mintha őt lögdösnék. Valójában azonban maga lögdösődött, tőle telhetőleg szétöklözve azokat, akik Józsefre akartak csapni, s róla a ruhát letépni, s lehetőség szerint védelmezve a fiút. Különösen Lévire vigyázott, akinek pásztorbot volt a kezében, és állandóan elébe botlott. Azonban minden buzgolkodása ellenére a megrémült fiú annyira rosszul járt, ahogy elkényeztetettségében álmodni sem merte volna soha. Kábultan támolygott, fejét válla közé húzva, könyökét szétterpesztve a vad és durva ütlegelés jégesőjében, amely iszonyú módon mit sem törődve vele hova talál, mint egy derült égből szakadt le rá, és hitét, világképét, természeti törvény erejével benne élő meggyőződését, hogy mindenki jobban szereti őt még önmagánál is, apró szilánkokra verte. Testvérek, dadogta meghasadt ajakkal, melyből állára futott a vér az orrából ömlővel együtt, mit tesztek velem? Egy kólintás a fejére, amit Ruben nem tudott megakadályozni, torkára forrasztotta a szót. Egy rendkívül meggondolatlan ököldöfés a gyomrába a bordái között meggörbeztette, és lebukott a verekedésben. Nem lehet tagadni, sőt hangsúlyoznunk kell, hogy Jákob fiainak viselkedése bármi sok minden szól is igazuk mellett. Végtelenül szégyenletes volt, valósággal állatinak lehetne nevezni. Visszazuhantak az emberré válás előtti létbe, és fogaikat vették igénybe, hogy a vérző, féleszméletlen fiú testéről leszaggassák az anyai fátyolt, mert kezüknek sajnos még több dolga volt. Ezen közben nem maradtak némák, és jelszavuk nem csak levele-levele volt, mint a dolgozók, akik miközben húznak és nekifeszülnek, egyhangú kiáltásokkal kábítják magukat a közös munkára, úgy tettek ők is. Elkeseredésük mélyéről szótöredékek budjantak föl, melyeket újra és újra elnyögtek, hogy dühüket ébren tartsák, és minden meggondolást elriasszanak maguktól. Meghajolni, meghajolni, most védj hát számot, tüske a húsban, alattomos korság, nesze az álmokért. És a boldogtalan. A legborzasztóbb és legmegfoghatatlanabb az volt számára, ami a ketonettel történt. Fájdalmasabb és iszonyatosabb volt, mint minden rázúduló csapás, amely mellesleg érte. Kétségbe esetten iparkodott ruháját védelmezni, romjait és rongyait is magán tartani, és többször följajdult, én szép ruhám, és szűzies aggodalommal könyörgött, ne tépjétek szét még akkor is, amikor már mezítelen volt. Mert a lefátyolozás sokkal erőszakosabban történt, semhogy csupán a fátyolra szorítkozhatott volna, ing és kötény is vele szakadt, szafatai a koszorú és a fátyol maradványaival elkeveredve hevertek körös körül a mohában és csupaszra, aki arcát nagy nehezen takargatta karjával, még egyre zúdultak a csapat ütései könyörtelenül. Meghajolni, meghajolni, nesze az álmokért! S csupán a nagy Ruben hárított el egyet-egyet, és mérsékelte valamennyire hatásukat. Még mindig azt játszotta meg, mintha őt lögdösnék, és közben ellögdöste a többieket Józseftől, úgy téve, mintha akadályoznák benne, hogy a maga részéről is kedve és dühe szerint rákoppintson az áldozatra. Tüske a húsban, alattomos korság, kiáltott ő is. De azután mást is kiáltott. Ami e pillanatban jutott eszébe, hangosan és ismételten kiáltott, hogy minnyájan meghallják és kövessék esztelenségükben. Megkötözni! Kötözzétek meg kezét és lábát! Új jelszó volt, amelyet kiadott, új és hamarjában jó szolgálatot tett. A kiszámíthatatlan cselekvés elé ideiglenes célt tűzött ki, és egy lélegzésnyi szünetet adott, hogy némi időt nyerjen Ruben aggodalmas kívánsága a legvégsőt elhárítani. Csak ugyan, amíg József megkötözésével foglalkoznak, nem üthetik. S ha már megkötözve hever, ezzel valami egy időre kielégítő történt, és a cselekvésnek egy szakasza lezárult, úgyhogy meg lehet állapodni és a továbbiakról gondolkodni. Ez volt Ruben futószámítása. És így jelszavát kétségbe esett hévvel tukmálta a többiekre, mintha az egyetlen célszerűt és észszerűt jelölné meg, ami most történhetik, és mintha mindenki szamár lenne, aki nem hallgat rá. Nesze! Az álmokért, kiáltotta. Megkötözni! Kötözzétek meg! Fajankók! Hülye módra álltok bosszút! Ahelyett, hogy engem lögdösnétek, inkább kötözzétek meg! Nincs itt egy jó kötél! Kiáltotta még egyszer teljes erőből. Volt. Gádiel például kötelet viselt dereka körül, és most leoldotta. Mivel, hogy fejük üres volt, befogadta Ruben jelszavát. Megkötözték a mezítelent, ugyanazon hosszú kötéllel guzsolták össze kezét, lábát, alaposan megszorították, úgyhogy fölnyögött, és Ruben is serényen részt vett a munkában. Amikor végeztek, hátralépett, és föllélegezve törölte le izzadságát, mintha egész idő alatt derekassabban dolgozott volna mindnyájuknál. A többiek ott álltak mellette, egyelőre letéve a harcról, zihálva, félelmetes pihenéssel. Rákel fia előttük feküdt szánalmasan helyben hagyva, Összekötözött karján feküdt, összezúzva, kékre verve, koponyája hátra feszült a fűben. Térdét magasra húzta, bordái fölleszálltak, s a testvérek dühétől tajtékos testén, amelyre moha és por tapadt, kígyózó erekben futott a vörös nedv, amely kicsurran a szépségből, ha felületét megsértik. Be nem dagadt félszeme rémülettel fürkészte gyilkosait, és néha görcsösen becsukódott, mint egy reflexzerű védekezéssel újabb erőszakosságok ellen. A gonosztevők fújva és kimerültségüket túlozva álltak ott, hogy leplezzék tanácstalanságukat, amely lassan elhatalmasodott rajtuk, amint eszméletük derengeni kezdett. Utánozták Rubent, aki keze hátával izzadságát törölte, fölfújták ajkukat és pofákat vágtak a bosszú művét kísérő roppantul jogos felháborodás kifejezésére, mintha ezt akarták volna mondani, akármi történt is, ki tehet érte nekünk szemreányást. Kifejezték ezt szavakban is, melyeket a maguk igazolására és minden kívülálló ítélet megnyugtatása céljából lihegve hadartak el. Micsoda csirkefogó! Micsoda tüske! Most megmutattuk neki. Most megtanítottuk. Hihetetlen, még ide mer jönni. Még ide mer jönni elénk. A tarka ruhában. A szemünk elé. Számadást kívánt tőlünk. Na de most számot adtunk. Ezt megemlegeti. De miközben így zsivajogtak, megmozdult bennük a borzalom. Mindnyájukban egyszerre. Tulajdonképpen mindezek a fölkiáltások ennek elnémítására voltak számva. S ha ezt a titkos borzalmat közelebbről vizsgáljuk, azt látjuk, hogy mind Jákobra gondoltak. Nagy Isten! Mit tettek az atya bárányával, nem is szólva arról az állapotról, amelyben Rákhel szűzi öröksége volt? Mit fog tenni a kifejezésben Nagy Jákob, ha észreveszi, vagy megtudja a dolgot, hogyan állnak majd helyt előtte, és mi történik velük? Ruben Bilhára gondolt. Simeon és Lévi Sékhemre gondolt, és Jákob haragjára, melyet rájuk árasztott, amikor hősi kalandjukból megtértek. Naftali, elsősorban ő, azzal vigasztalta magát egyelőre, hogy Jákob 5 napi távolságra van, és az egészről mit se sejt. Igen, elsőnek Naftali érezte az elválasztó és tudatlanságban tartó teret nagy áldásnak. A tér hatalma azonban ezt mindnyájan átlátták, nem lesz tartós. Jákob hamarosan mindent megtud, mégpedig amint József ismét szeme elé kerül, és hogyan fogják majd kibírni a kitörő érzésvihart sistergő átkaival és dörgő mennykőszavaival, amelyek akkor elkerülhetetlenek lesznek. Mélységes gyermeki félelem fogta el őket, akármilyen nagy legények voltak is. Félelem az átok mozdulataitól, és félelem az átok értelmétől és következéseitől. Átkozottak lesznek mindannyian, ez egyszer világos, mert kezet emeltek a bárányra, s a képmutató most már végképpen és kifejezetten fölébük emeltetik az áldás választott örököseként. A szégyen álom teljesülése tulajdon művük. Tehát éppen azt érik el, amit befejezett tények teremtésével lehetetlenné akartak tenni Isten számára. Kezdtek rájönni, hogy a nagy Ruben bolondá tartotta őket jelszavával. Itt állnak most, és amott hever az áldás tolvaj, alaposan megfenyítve, ugyanis jól összekötözve, de hát ez az, amit befejezett ténynek lehet mondani. Másként állna a dolog, ha József nem kerülne ismét az öreg szeme elé. Ha ez a befejezettet és véglegeset tudná meg. Akkor persze a síralom még iszonyúbb lenne. El sem lehet egykönnyen képzelni. De azt már úgy lehetne elrendezni, hogy eleresztik a fülük mellett. A fél munkában vétkesek. Az egész nem volna okvetlenül bűn. Ez valamennyüknek egyszerre fordult meg fejében, amint ott álltak, Rubennak is. kénytelen volt ezt az igazságot elismerni. A ravasság, amelyel a cselekvést megállította, szívéből fakott. Értelme azt mondta, hogy már sokkal több történt, semhogy ne kellett volna még többnek történnie. Szellemének zavarát épp az okozta, hogy ennek a többnek meg kellett volna történnie, és ugyanakkor a világért sem, semmi áron sem volt szabad megtörténnie. A nagy Ruben izmos arca még sohasem felhőződött el, így komoran és zavarodottam. Félt, hogy minden pillanatban meghallhatja azt, aminek elkerülhetetlenül el kellett hangzania, és amire nem tudott felelni. Ekkor elhangzott a szó, és ő meghallotta. Valamelyikük kimondotta, mindegy, hogy ki. Ruben oda se nézett, hogy véletlenül ki volt. Mindnyájuknak szükségszerű gondolata hangzott el. El kell tüntetni. Úgy van, bólintott Ruben dühött jóváhagyással. Te mondád, csak azt nem mondod, hová. Egyáltalánban el kell tüntetni, válaszolta a hang. A verembe kell lökni, hogy ne legyen többé. Már rég nem volna szabad lennie, de most aztán végképp és igazán nem szabad többé lennie. Egy véleményen vagyunk, felelte Ruben keserű gunnyal. És azután majd nélküle lépünk Jákob az atya elé. Hol a fiú, kérdi majd akkor, nincs többé, feleljük erre. De ha azt kérdezi, miért nincs többé, majd azt feleljük, mert megöltük őt. Hallgattak. Nem, mondta Dán. Nem úgy. Hallgassatok rám, testvérek, engem kígyónak és viperának neveznek, s némi éles elmélyűséget nem lehet tőlem eltagadni. Így tegyünk. Lökjük a verembe, valamely verem mélyére, ebbe a kiszáradt és félig beomlott ókútba itt, amelyben már nincs víz. Itt biztonságban lesz, el lesz téve láb alól, és majd láthatja, mit érnek álmai. Jákobnak pedig hazudni fogunk, és biztos szóval mondjuk, nem láttuk őt, és nem tudjuk, hogy van-e még, avagy már nincs. Ha nincs, minden esetre valami ragadozó vad falhatta föl. Ó, síralom! Hozzá kell tennünk, hogy ó, síralom, a hazugság kedvéért. Csönd! Suttogott Naftáli. Itt fekszik közel, és hal bennünket. Mit bánjuk? Felelte Dán. Nem mondja el többé senkinek. Ha hallja, az egy okkal több, hogy ne távozhasson innét, amint ezt már amúgy sem tehetné, és most már minden mindegy. Nyugodtan beszélhetünk előtte, mert annyi, mintha halva volna. Parasztos hang tört elő József kötelékek közt feszülő melléből, amelyen finoman és pirosan álltak az anyai csillagok. Sírt. Halljátok ezt? És nem könyörültök rajta? Kérdezte Ruben. Ruben, mit jelent ez? Felelte Júda. És mit beszélsz könyörületről, még ha egyikünkben vagy másikunkban föltámadna is ez az érzés, akár csak benned? Azért, mert ezen az órán sír, elfeledjük, milyen égre kiáltóan szemtelen varangy volt teljes életében, s hogy a legszégyenletesebb képmutatással szorított ki bennünket az atya kegyéből. Lehet szó könyörületről a szükségszerű ellenére, és van-e elegendő ok rá, hogy elmehessen innét és mindent ellocsogjon? Mi értelme van tehát könyörületről beszélni, még ha érezzük is? Nem hallotta-e már is, mint fogunk hazudni Jákobnak? Az életébe kell kerülnie, hogy hallotta, és könyörület ide, könyörület oda, Dán az igazságot mondta ki, annyi, mintha halva volna. Igazatok van, szólt erre Ruben. Lökjük tehát a verembe. József ismét keservesen fölsírt. Te hiszen még tud sírni, figyelmeztette valamelyikük. Talán sírnia sem szabad, kiáltott Ruben. Vessétek hát sírva a verembe, mit akartok még?